Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a vasárnap igehirdetési alapigéjét Pál korintusiakhoz írott első leveléből, a 15. fejezet első versétől a következőképpen. Eszetekbe jutatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Ezért akár én, akár ők, így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban hadd kezdjem azzal, hogy az oltár előtti ige Lukás 18-ból szólt a farizeus és a vámszedő imádságával kapcsolatban. Kezembe került egy ezzel kapcsolatos levél egy farizeusnak, amelyet szeretnék felolvasni. Kedves farizeus barátom, sajnos egy régi elszámolást kell benyújtanom neked. Hát íme. A Földön 5.052.216.595 ember él. Ebből 1.212.531.983 ateista. Maradt tehát 3 milliárd, hosszú számok ezek, 839.684.612. Ebből azonban 899.294.554 muzulmán, 654.788.157 hindu, 404.177.328 buddhista. Így csak 1.879.424.573 jöhet számításba, mint keresztény. Sajnos ezek közül 751.769.829 babonás, így csak 1.127.654.744 marad. Ám ezek közül 214.254.401 valamelyik szektának tagja. A maradék 913.400.343 magát ugyan keresztjének hívja, de közülük mégis 858.596.322 nem rendelkezik megfelelő bűntudattal. Még mindig 54.804.021 marad, ám közülük 54.606.727 csak szimpatizáns. Az aktív 197.294 keresztjén közül nem a Biblia szerint él 189.403, így már csak 7.891 keresztjén marad, akik közül mégis 7.889 túlfelszínes. Tehát végül csak két igaz keresztjén marad. Te, meg én. És miután olvastam Lukás 18. fejezetét, a farizeus és a vámszedő imádságáról, kezdek lassan benned is kételkedni. Egy kortársad. Az az ember, aki önmagában bizonytalan, az az ember a többit kezdi el lenézni, és kezdi benne a hibát keresni. Ezért is fontos az a sorozat, amit most elkezdtünk, és ami előkerült még a keresztelő kapcsán, és az én helyes én kép. Azért fontos, hogy helyesen lássuk önmagunkat Isten szemével, mert hogyha önmagunkban bizonytalanok vagyunk, és önmagunkat nézzük le, akkor vagyunk kénytelenek a lélektan szerint a másikat leminősíteni, hogy ezzel magunkat emeljük. Nem azért rekeszti ki a farizeus a vámszedőt, mert ő tökéletes lenne, hanem azért, mert érzi a gyengeségét, és keresi, hogy mi az, ami kiemelhet a saját életéből. Nem az a baj, hogy kiemeli ezt, hanem úgy emeli ki, hogy közben azt mondja, nem vagyok olyan, mint a vámszedő. Elmondhatja, hogy ő mit tud tenni, hogy ő tizedet ad, meg bőjtől, stb. De a baj az, hogy elmondja, hogy de nem vagyok olyan, mint a többi, a parázna, a vámszedő, meg a részeges, stb. Stb. Megkeresi a másik emberben a szálkákat, és közben nem veszi észre, hogy ezzel elárulja azt, hogy neki milyen gerendái vannak a szemében. Sokszor úgy szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy jók vagyunk, hogy megfelelünk a hivatásunknak, például mondjuk szülői hivatásunknak, hogy mindenki elégedett-e velünk. Adrian Plass írja a Növekedésem kínjai című könyvében, tudjuk a kegyes kétbalkezesnek a szerzője, aki Magyarországon is járt már, írja ebben a Növekedésem kínjaiban, hogy hogyan tervezett meg egy téli vakációt a családjának, és hát szerette volna, hogyha mindenki elégedett ezzel az egész kirándulással, mindenki élvezné, és ezzel ő, mint családfő, mint apa, megtette azt, amit elvárna tőle a gyerekei, a felesége, mindenkinek eleget tud tenni, és akkor ezzel kiviláglik, hogy ő egy nagyszerű apa, és hát jól érzi magát akkor, mert sikerült mindenkinek a kedvére tenni. Úgy tűnt, hogy ez sikerül is. Elmentek Anglia egyik partvidékére, ott béreltek házat, és aztán egyik téli napon, hideg napon elmentek sétálni a tengerpartra. Jól felöltözködtek, minden meleg ruhát ráadtak a három gyermekükre. A legkisebb aztán 4 éves volt, aztán 6 éves, meg 10 éves, valahogyan így voltak, 3 fiú. Mindent feladtak rájuk. Úgy néztek ki végül, mint valami szkafanderbe beöltözött emberek, és hát így indultak neki, és hát mindenki gyönyörködött a sziklákban, gyönyörködtek a tengerben, gyönyörködtek a sirályokban, az egyik gyerek szaladgált, a másik kergette a sirályokat, a harmadik más csinált, felesége is jókedvű volt, és hát megelégedetten sétáltak így, és úgy érezte, hogy most ők egy boldog család, és semmi sem zavarhatja meg ezt a idilli hangulatot, amikor egyszer csak megszólal a legkisebb gyermekük, hogy apa, pisilni kell. És azt mondja, látszott a gyereken, hogy nagyon-nagyon komoly a dolog, és hogy hamarosan bekövetkezik a tragédia. Tehát kibontani abból a szkafanderből meg lehet, hogy nehéznek tűnt. És akkor így gondolkodott magában, így keseredett el magában, hogy Istenem, te tudod, hogy milyen kevés időm van pihenni és élvezni a szépséget. Miért kell leszállnom ide ilyen kicsinyes problémákkal foglalkozni? Meghallja Isten válaszát. Azért, mert én is ezt tettem. Nem attól függ az, hogy jó apa, jó anya vagyunk, vagy jó gyermekek vagyunk, hogy mindent sikerül-e tökéletesen megcsinálni. Hogyha ettől függne, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ettől függ, akkor állandó bűntudattal kell, hogy éljünk. Attól függ, hogy Isten annak tart-e. Egy apa magyarázta el kamaszodó gyermekének, amikor az szeretett volna elmenni valahová, ahova még úgy érezte a szülő, hogy nem alkalmas, még nem olyan erős a jelleme, hogy egy ilyen közösségben megmaradjon, hogy a különböző csoportnyomásoknak ellen tudjon állni, akkor mondta neki, hogy még nem olyan erős a jellemed. Miért? Te úgy gondolod, hogy én rossz vagyok? Úgy gondolod, hogy gyenge a jellemem? Keseredett el a gyermek. És akkor az apának eszébe jutott valami, és azt mondta, hogy ez nem azt jelenti, hogy te rossz vagy. Nem azt jelenti, hogy te gyenge jellemű vagy. Hanem ez olyan, mint amikor meglátod a fán a gyümölcsöt, mondjuk a zöld almát, az nem azt jelenti, hogy az alma rossz. Csak azt jelenti, hogy még nem eléggé érett. Az érésnek van egy folyamata. A lelki érésnek is van egy folyamata. Az, hogy egy gyermek nem alkalmas arra még, hogy egy bizonyos helyzetbe kerüljön, és a szülő nem engedi, az nem azt jelenti, hogy az a gyermek rossz. Csak azt jelenti, hogy még érnie kell. Nem alkalmas még a zöld alma arra, hogy leszakítsuk és megegyük. De attól az még jó. És ilyenek vagyunk mi is az Isten szemében. Nem bűn az, hogyha valaki elmondta nekem, hogy ő úgy érzi, hogy most rosszalják egyesek azt, hogy a megtérése után ő csak mint egy fürdött az Isten szeretetében. És nem volt akkor még neki kedve szolgálni, mert ő annyira hiányolt a gyermek korában, meg megtérése előtt a szeretetet szülőktől, hozzátartozóktól, hogy csak fürödni akart az Isten szeretetében. Milyen jó, hogy őt elfogadja úgy, ahogyan van. Még nem is gondolt arra, hogy tennie kellene valamit a gyülekezetben. Nem bűn az, hogyha valaki fürdik az Isten szeretetében. Nem bűn az, hogyha valaki még nem elég érett arra, hogy valamit is csináljon, hogy szolgáljon. Pál apostol, aki a mai igét megfogalmazta, tudjuk jól, hogy megtérése után évekig Jeruzsálemben volt. Ott kezdett el beszélni a helybelieknek az evangéliumról, addig, amíg el nem üldözték onnan. Aztán tudjuk, elmenekítették őt Tarzuszba, mai Törökország déli részén található, és később aztán Antiókiába került, ahol tudjuk először nevezték keresztényeknek Krisztus követőit, ma Törökország szíriai határvidékénél található. És évek teltek el, habár Isten korábban választotta ki arra, hogy a pogányok apostolává tegye. És csak évekkel később küld Isten prófétákat, és mondja a gyülekezetben, hogy válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Gondoljunk Jeremiásra is, akit Isten elhívott már a prófétai szolgálatra, mielőtt még az anyja méhében megformálta. Mennyi időnek kellett eltelnie, addig, amíg aztán valóságá vált ez az elhívás Jeremiás életében. Mennyi idő telt el Saul Pál apostol életében is, amíg aktualizálódott az az elhívás, amit kapott az Istentől. De szüksége volt arra, hogy megérjen erre az elhivatásra, megerősödjön. És utána azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy a gyülekezet, amikor kijelentik a proféták, hogy Barnabást és Sault küldi el erre a munkára Isten, a gyülekezet bőjtől imádkozik, kézrátétellel küldi el őket. Ezek után Pál tudta azt, hogy ő kiválasztott, tudta, ismerte az értékeit, erről olvasunk ebben az igében, hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Ismerte, hogy mi az ő erőssége Istenben, tudta azt, hogy habár, és a másik oldalt is ismerte, hogy mi a gyengesége, habár ő üldözte az Isten országát, a keresztényeket, utoljára találkozott Jézussal, a többi apostollal szemben, és hogy ő egy torszülött, így értékeli önmagát, mégis tudta azt, hogy többet munkálkodott Isten kegyelméből, mint az összes többi apostol együttvéve. Ismerte tehát a gyengeségeit, és ismerte az erősségeit is. És nem kicsinyelte le azokat, akik például a Filippi levélben olvassuk, hogy vannak, akik színből hirdetik az Isten igéjét. Nem azért, mert megvolt a megtapasztalásuk, nem azért, mert Isten elküldte őket, elhívta őket egy szolgálatra, hanem csak valami miatt. Azt mondja, hogy neki mindegy, hogy valaki szívből vagy színből hirdeti az Isten igét. Ő örül annak, hogy még így is hangzik az ige. Nem kicsinli le azokat, akik színből hirdetik az evangéliumot. Mert ő tudja, hogy Istentől van elhivatása. Nem kicsinli le azokat, akiknek gyenge a hitük, ismerik a római levelet, hogy elmondja, vannak, akik erősek a hitben, és megtehetnek olyan dolgokat, nem viszi őket bűnbe az, hogyha megtesznek bizonyos dolgokat, de lehet, hogy másoknak gyengéjük, mondjuk a borívás. Azoknak nem szabad. És azt mondja, hogy ne a gyengék alkalmazkodjanak az erősekhez, hanem az erősek a gyengékhez. Hordozzák a gyengéket. Vigyázz a gyenge hitűekre, nem mond le róluk, és nem kicsinli le őket, hogy hát ezek gyenge hitűek, ne foglalkozzunk velük. Nem bombázza őket igékkel, hangsúlyozva azt, hogy mennyit áldozott ezekre a hívőkre, ahogyan egy édesanya bombázta a gyermekét, amikor már felnőtt akkor is, hogy idézett a Bibliából olyan igéket, amelyek mind-mind arról szólnak, hogy a szülőket tisztelni kell, példabeszédekből is. Mindig azokat az igéket, amelyek a szülőkkel kapcsolatosak, hogy figyelj anyád intésére, apád tanítására, stb. Utalva arra, hogy a gyermeke szerinte mennyire rossz. És hogy mindig arra utalt, hogy mennyire szeretni kellene a gyermeknek őt. Holott az a gyermek szerette? És sohasem olyan igéket hozott elő, vagy sohasem gondolt arra, hogy neki, az anyának hálát kellene azért adnia, hogy vannak gyermekei. Nem azt kellene mindig a személy a fejéhez vágni, hogy milyen fájdalommal szültelek, nem azt kellene a fejéhez vágni, hogy mennyit költöttem rád, amíg kitanítottalak, hanem inkább hálát adni azért, hogy milyen jó, hogy költhettem rád. Isten megengedte azt, hogy szülő lehessek. Tudatosan kell gondolnunk arra, hogy így neveljük a gyermekeinket. Azzal a hálával. De jó, hogy vannak, de jó, hogy költhetünk rájuk. De jó, hogy Isten megengedte, hogy életben maradtak, és felnevelhettük őket. És ezzel nem eltaszítani fogjuk magunktól őket, hanem magunkhoz közel fogjuk őket szeretni. Soha senkinek sem sikerült még szemrehányással a gyermekeit közelebb vinni magához. A jó énképpel rendelkező szülő nyilván ezt teszi. Kiváltságnak, ajándéknak tekinti azt, hogy a gyermekeire költhetett. És Pál apostol is ilyen volt. Kiváltságnak tekintette azt, hogy Istenért szenvedhetett, és munkálkodhatott az emberekért. Mi a kulcsa ennek a gondolkodásnak? A feltámadás ereje a kulcsa. Erről van szó az igényben. A feltámadás ereje formálta át Pál apostolt. Az elmúlt héten egy lelkészi, családos konferencián vettünk részt, ahol az egyik fontos gondolat az volt, hogy miért vannak távol a gyülekezeteinkből a férfiak. Nagy tartsa kivételit, általában többen vannak, többen beszámoltak, hogy van, ahol egyáltalán nincsenek férfiak a gyülekezetben. Megjelent Amerikában egy könyv, amelynek az a címe, hogy miért utálják a gyülekezetet a férfiak. És hát csomó olyan pontról beszélgettünk, amelyek azt mutatják, hogy azért, mert sok minden nőies a gyülekezetben. És csak két dolgot említek, az egyik a vigasztalás, a másik pedig a tradícióhoz való ragaszkodás, a liturgiának a változhatatlansága. A férfiak azok pedig, itt is csak kettőt említek, nagyon szeretik a kihívásokat, és szeretik a konfrontációt. És érdekes, hogy különben ebbe az irányba halad, a nőies irányba halad az egyházunk, hiszen mondjuk egy sálat felvenni a luterkabátunkra, az olyan nőies dolog egy stólát felvenni. A férfi a kihívást szereti. És Jézusnál általában a kihívás és a konfrontáció volt erős. Amikor beszélt az emberekkel, akkor mindig konfrontálta őket, mindig választra késztette őket, hogy gondolkodjanak el, mi a helyes. Kihívást intézett feléjük. Mi a helyes? Mit tennél, hogyha ilyen helyzetbe kerülnél? Sajnos nagyon kevéssé tesszük ezt meg. És az, hogy Pál apostol a feltámadásra hivatkozik, az számomra elég férfias dolog. A feltámadás az egy óriási kihívás. És egy konfrontáció a szokványos gondolkodással szemben. Amely azt mondja, hogy hát mindennek vége lesz egyszer. Nincs a halál után semmi. A feltámadás kihívást, konfrontációt jelentett. Éppen ezért prédikált valaki, vagy beszélt egy biblia órán ilyen módon, rábízta a lelkész egy férfira a biblia óra megtartását, és az így fogalmazott, hogy az Isten egy nagy kalandra hív bennünket. És hát a biblia óra végén beszélgetés volt, és akkor egyik nőtestvér mondta, hogy ez nem igaz, Isten nem nagy kalandra hív bennünket, hanem bűnbánatra hív el bennünket. Megvolt a férfias megfogalmazás, és megvolt a nőies megfogalmazás. Pál apostolt inspirálta ez a kaland. És a feltámadás volt az, ami megerősítette, hogy ebben a kalandban ő mindig meg tudjon állni. A feltámadás megigazította Pál apostolt. Ugye így mondjuk mindig a temetésnél, hogy feltámadt Jézus megigazulásunkra. Kicsit nehezen érthető, hogy arról van szó, hogy helyére tette az életünket. Megbocsátotta a vétkeinket, és új életre segített. Helyre tette Pál apostolnak az én képét is. És erről tett aztán tanúságot. Az az 500 testvére, mindenki, akinek megjelent Jézus, és Pál apostol is, erről tett tanúságot, érdemesnek tartotta azt, hogy erről beszéljen az embereknek, mert ez kihívás jelentett. Mert ez konfrontációt jelentett az addigi életükkel. Beszéltem elmúlt vasárnap arról, hogy egy üzletember járt nálunk, aki egy víztisztító berendezést akart ránksózni. Amikor nem sikerült, akkor megkérdezte, hogy tudunk-e valakit itt Nagy Tartsának, itt felkereshetnek. Nevet, telefonszámot meg tudunk-e adni? Mondtam, hogy én ilyet nem csinálok. Senki nem szabadítok üzletembereket. Nem tartom érdemesnek azt, hogy egy ilyen témával megkeressenek, bombázzanak valakit. De arra érdemesnek tartom az evangéliumot, hogy ezzel keressük fel egymást. Tanulhatunk még ebből az esetből is, ahogyan ők időt szántak arra, hogy eljöjjenek hozzám, és nyilván máshoz is, hogy személyesen bemutassák egy szerkentyűnek a működését, úgy nekünk érdemesnek kell tartanunk az evangéliumot arra, hogy elmenjünk egymáshoz személyesen, és bemutassuk azt, hogy milyen nagy dolog az, amit a feltámadás által Isten elvégzett, és elvégez bennünk, és elvégezhet mindannyiunkban. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, kérünk téged, hogy arra segíts, hogy lássuk meg mindazt, ami gyengeség bennünk, meglássuk bűneinket is, eléd tudjuk vinni, legyen bátorság bennünk erre, és kérünk téged azért a kegyelemért is, hogy meglássuk, kivé lettünk a te kezedben, hogy Isten gyermekei lehetünk, és hogy átérezzük, átéljük életünk minden területén, hogy megigazítottál, azaz helyre raktad a mi múltunkat, jelenünket és jövőnket. Amen.